Jó napot kívánok a heti jégbüfé nézőinek, vagy akár jó estét, azt szerint, hogy mikor néznek bennünket. Annyira örülök, hogy szert tettem Borbély Alexandrára, mert az ő szabad idejét megnyerni, vagy az ő egy óráját megnyerni mostanában nem olyan nagyon egyszerű. Lehet, hogy régen se volt egyszerű, csak akkor csak a filmek miatt. Most meg azt hiszem, hogy a gyerekek miatt is egy kicsit szigorúbb a beosztás, ami szerint élsz, ugye?
Igen. Szia, és köszöntöm a nézőket, örülök, hogy itt lehetek, mert gyakran nézem ezt a műsort. Igen.
Ez már több, mint szép.
Figyelj, egyébként főzés közben, vagy bármilyen elfoglaltságom közben én folyamatosan riportműsorokat nézek, úgyhogy...
Hát ez nagyon klassz.
Igen, ez nagyon régi szokásom.
Ez
lehet,
nagyon
hogy már
hír.
10 éves. És akkor néha bejön az ugye, hogy vagy angolul, vagy olaszul, vagy szlovákul, de hogy tulajdonképpen ez nekem így megy ilyen aláfestésnek.
Teljesen jó. Sportolni szoktál mostanában? Csak azért onnan jutott eszem, hogy én például rákényszerítem magamat egy futógépre egy terembe, és akkor kizárólag azért bírom ki, nem futok, hanem gyaloglok, mielőtt bárki is azt gondolná, hogy egy hős vagyok, hanem és csak podcastokkal tudom kibírni azt a 40 percet, amiben nekem egy 4 kilométeres ilyen teljesítmény kerül.
Szoktam, és pont ugyanezt csinálom én is, és én sem futok, én is gyalogolni szoktam. Most leginkább a Pilates jött be az életembe, mert a kis Imi, aki...
Kis Imi, csak nem az a kis Imi,
de hát, az a kis Imi, ismerek,
az
de,
én tanítványom ezek szerint.
De képzeld el, hogy ő tart órát, és annyira megörültem, amikor megláttam az oldalán, hogy azonnal bejelentkeztem, és tulajdonképpen lassan 1 éve járok hozzá.
Online módon?
Nem.
Nekem, fizikailag elmész?
Nekem el kell mennem, mert egyébként...
Nekem is, csak nekem nincs iker gyerekem.
Hát képzeld el, hogy most akkor volt már olyan, hogy lefeküdtem ugye a szőnyegre otthon a tévé előtt, és egyik oldalról, igen, másik, úgyhogy nem, az lehetetlen. Nekem el kell mennem otthonról, úgyhogy most én Imihez járok.
Akkor esküszöm, mindjárt a filmekről fogunk beszélni, de azt mondják, hogy lehetél ilyen karcsú a két gyerek után? Mert én láttam egy picike kis részletecskét rólad, amikor a Zikrekkel várandos voltál, és 7-8 hónapos terhesként, várandosként, hogy meglehetősen nagy hassal...
Hatalmas. Hogy lehet? Szerintem magától alkati dolog. Le? És ugye a szoptatás, ugye azt mondják, hogy valakinél olyan, mintha szöknének le rólad a kilók szoptatás közben, én ezt tapasztaltam magamon, valamint nem, én nem eszem sokat, én valahogy mindig a felét eszem meg annak, amit talán mások.
Mert önfegyelmileg vagy azért, mert annyit kívánsz?
Az anyukám szokta mondani, hogy most az már csak a szemed enné meg. És annyira jókor mondta, szerintem, amikor ilyen 16 voltam, hogy valahogy ez így benne maradt a fejemben.
Mert anyukád tudta, hogy ilyen karcsú szép lányokat akar edzeni otthon? Van egy tesód is, ugye?
Van, aki lány, igen. Hát anyukám és húgom 10 kilóval karcsúbbak, mint én, de hát ők egy kicsit más alkatok is, úgyhogy igen. Úgyhogy,
hát pedig te is ilyen karcsúnak látszol.
Igazából én szeretem azt, hogyha nem vagyok teli. Szóval, hogyha nincs az a teltségérzet, amikor kényelmetlen, mert ez szerintem a szakmából is fakad, mert hogy úgy menni a színpadra, vagy igazából mindig a jelmezetbe bele kell férjél. És ez egy színésznőnek, és most képzeld el, hogy én nem játszottam 2 éve, amikor az Otellót játszottam, az Emíliát játszottam, akkor volt már egy kis hasam, akkor volt tévéfelvétel. És olyan volt ez a szoknya, tényleg bocsánat, hogy erről beszéltünk, de végül is nők vagyunk, és szóval, hogy nagyon látszott, és most eszembe jutott erőt, hogy mondom, úristen, mondom, nekem abban a szoknyában most bele kell férnem, és hogy nem tudom, hogy milyenek a jelmezeim, meg hogy most kompatibilis vagyok-e a jelmezeimmel, mert annyira rég voltam.
Hát én kapásból megszavazom, hogy kompatibilis vagy, mert tűbe lehet téged fűzni. Tehát, hogy tutira nem változtál semmit.
És képzeld el, hogy igen, hogy hál' Istennek minden jó rám.
Ja, hogy már fel is próbáltad. És
igen,
ez
mert hétfőn volt újra az Otello, mivel visszük Torinóba, meghívták még 2 éve, és ugye már a katona műsoráról lekerült, de akkor megbeszéltük, hogy akkor majd felújítjuk, mert mindenképp szeretnénk Torinóba menni. Úgyhogy én nem megyek most még vissza a színházba, úgy döntöttem, hogy még...
De Torinóba elmegy.
De Torinóba elmegyek.
Mert... Mi lesz a két kisdeddel?
Hát képzeld el, hogy jönnek.
Komolyan?
Ervin is jön, ő lesz a dadús.
Hát az teljesen jó.
És jön a két baba, úgyhogy már mindenki örül nekik, mindenki várja az összes színészt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen út lesz, mert hogy 5 napra megyünk, úgyhogy én nem tudom elképzelni, hogy így most így 5 napra itt hagytam volna őket.
Hát ez nagyon szép dolog, de ezek a gyerekek már nem, már önerőből táplálkoznak, nem belőled, ugye?
Nem belőlem. Fél évig tudtam szoptatni, és hát most már nagyon azon vannak, hogy elindulnak, szóval, hogy már 6-7 lépést tesznek felém önállóan, és annyira mámorosan örülnek neki, amikor elérnek hozzám, hogy tényleg imádom ezeket a dolgokat. Szóval, hogy mindjárt az lesz, hogy nem fogjuk tudni őket elkapni, uh-huh. Szóval, hogy egy ember kevés lesz, és már mondják, hogy apa, anya, alma.
Egy éves gyerekek már beszélnek?
Hát 15 hónaposak. Aha, mindjárt.
Hát igen, hát
igen, igen, de hát tudod, koraszülöttek, úgyhogy...
De azok nem arra híresek, hogy korábban beszélnek a koraszülöttek, ezt mondták neked, igen?
Az van, hogy nyilván az, hogy mi ilyen ennyit beszélünk.
Ilyen kommunikatív család vagytok,
igen,
nem?
Igen, igen. Persze kiabálnak, sírnak, szóval ilyen hatalmas skálán mutatják be az érzelmeiket.
És van olyan, hogy az egyiknek te vagy a főszám, és a másiknak a papa?
Igen.
Igen?
Igen. Igen. De majd, ha majd ezt egyszer visszanézik, és akkor majd azt fogják gondolni, hogy már
de
akkor azt mondta
is.
Az anyu, hogy... De van. Tudod, van egy híres pszichológus itt Magyarországon, aki sokszor említi azt interjúkban, hogy két lánya van, és az egyik tanítani jött őt, mert olyan, mint ő hasonló hozzá, és tulajdonképpen sokkal nehezebb azzal a személyiséggel, aki hasonló hozzád. És nálunk is így van, és a másik meg olyan, mint az Ervin. És az vele nekem nagyon, nagyon könnyű.
De most... És a hozzád hasonlóval meg kicsit nehezebb.
Igen, mert azt látom, hogy olyan, mint én, és így most már tudom, hogy milyen nehéz másoknak velem. És tudom, hogy még nagyon korán van, hogy ilyeneket mondjak, de nagyon érzem, hogy ez így van. És sokat fogok magamról tanulni az egyik gyerektől. Most direkt nem mondom, hogy melyik az.
Ó, te jó Isten, ez fantasztikus.
Van időm, hogy ilyeneket megfigyeljek, tudod? Mostanában, úgyhogy most...
Akkor most azonnal mondd meg nekem, hogy azt az arcot, azt a mozdulatlan arcot, hogy hoztad létre, amelyik aztán európai filmdíjat hozott neked? Tehát, hogy Máriának lenni, az egy nagy önfegyelem gyakorlat volt? Mert én most végignéztem, mert van egy marha jó alkalmazás, képzeld el, amit a telefonomon megnéztem.
Igen.
De mondjuk nem mondanám mindenkinek, hogy a telefonján élvezzen művészfilmeket, mert azért az egy fékezett habzás, de hogy arra például, hogy valamit láttál 4 évvel ezelőtt, és hogy megnézd, hogy mi is volt, meg hogy is volt, arra ez szuper. És hogy azt láttam, hogy annyira fegyelmezett arccal veszel részt a filmnek abban a részében, ameddig még a szarvasok nem manifestálódnak, tehát nem derül ki, hogy ugyanazt álmodja a későbbi, vagy nem tudom, tehát az érzelmileg összekapcsolódó két ember azzal kezdődik, hogy véletlenül ugyanazt álmodják. Mondom azoknak, akik nem látták ezt a filmet, amiről Borbély Alexandra világhírű lett, vagy legalábbis Európa hírű, hogy nekem az volt a legnagyobb most tanulság ebből az egészből, hogy valami hihetetlen mozdulatlansággal kell végigvinni, vagy kellett neked ezt 6-7 évvel ezelőtt, mert ugye ez 17-es a film,
igen.
Akkor 16-ban forgott.
Igen.
Hát akkor... Szóval, hogy milyen volt forgatni? Lehet, hogy ez a mozdulatlanság hülyeség.
Nem, egyébként egyáltalán nem hülyeség, mert hogy... Ez az Ildikó.
Enyedi Ildikó rendezte.
Ez az Enyedi Ildikó, akivel nekem olyan volt dolgozni, hogy mint, úgy haladtunk, azt hiszem, mint kés a vajban. Annyira értettük egymást, és próbáltunk előtte, meg nekem tulajdonképpen a legnehezebb az a casting volt, hiszen...
Nem is tudtam, ezt casting voltál?
Nagyon hosszú. Egy évig kereste a Máriát. És nekem küldött egyszer egy messenger üzenetet, hogy lesz egy film, mert dolgoztunk az osztályával, a filmes osztályával, a színműn, és azt írta az Ildikó, hogy lesz egy film, és van benne egy jó szerep, pszichológus, és igazából szeretnélek rá megnézni. És akkor megnézett engem, és azt mondta, hogy valójában ezt kicsit úgy írta ezt a szerepet, hogy már én voltam a fejében az a pszichológus. Ezért annyira vicces ez a történet.
Aki van számomra. A filmben egy pszichológus is, de az nem ő.
Igen. És mondta, hogy ez egy nagy szerep, viszont úgy érzi, hogy én leszek, de függ attól, hogy ki lesz a Mária. Mert ha én nem stimmelek majd a színésznővel, aha, aki a Máriát játsza, akkor lehet, hogy nem én leszek. És akkor képzeld el, hogy sokszor behívott, amikor már a finishben voltak, hogy három hölgy volt kiválasztva.
Három mondom, Mária.
Hogy, azért nem mondom, volt, hogy színésznő, mert az egyik rendező volt, akivel később dolgoztam. Uh-huh. És mind a három hölgyel megnézett engem ezt az a pszichológus és Mária jelenet, ami egy elég fontos jelenet a filmben. És a végén megkérdezte tőlem, hogy én mit gondolok, hogy szerintem melyik színésznő lenne a legjobb. És nem is mondtam ott semmit, mert nem tudtam, azt hiszem, és akkor később felhívott, hogy beszéljünk. És akkor biztos voltam benne, hogy azt akarja elmondani nagyon szomorúan, hogy nem, én leszek a pszichológus, mert nem stimmelek azzal, akit kiválasztott. És erre nem azt mondta, hanem azt, hogy nagyon furcsát fogok most mondani, de hogy mi lenne, hogyha megnéznénk téged a Máriára. És az volt, hogy hát ez valami nagyon fura, és ez valami nagyon nagy tévedés, mert én szerintem nem... Tulajdonképpen egy kicsit olyan volt, mintha ha megsértődnék, mert hogy én annyira furának gondoltam a Máriát, hogy az velem valahogy, hogy is jön össze alkatilag. Tudod, volt egy ilyen nagyon elsőkörös hülye gondolatom.
Nem. Viszont... volt az hülye gondolat. Én sem értettem, hogy miről jutottál eszébe.
Hát mert ilyen fantasztikus. Uh-huh. Az Enyedi Ildikó.
Egy többet tud rólad, mint
igen,
minte,
így van.
Meg én.
És elkezdett róla beszélni, ott a kantinban ültünk, talán igen. És elkezdett róla beszélni, és azt éreztem, hogy hát én ilyen vagyok. Hát én gyerekkoromban, én a szobámban voltam, és nem akartam játszani igazából senkivel, hanem én szerettem benülni a szobámba, és végig festettem, és rajzoltam, és mindjárt, amikor hazamentem a suliból, megcsináltam a leckémet, és hogy mindenben ilyen, nagyon ilyen precíz volt. Tudod, és így elkezdtem így azon gondolkodni, hogy a színésznőségem, ami lett itt, vagy amivel élni kell, és elkezded tulajdonképpen, nem is hogy használni, de hogy talán az introvertáltságból muszáj az extrovertáltságba hajlani, mert megkívánja ez a szakma, megköveteli. És hogy el is felejtettem, hogy valójában gyereknek én inkább introvertált voltam, és hogy ez megvan bennem. Na és utána kezdődött az a folyamat, amikor azt mondta az Ildikó az első casting után, hogy színházban lehet, hogy működnék Máriaként, de hogy a kamera annyira közel van, és mindent lát, és látni a szememben az én szexusomat, vagy a nőiességemet, és hogy ez nem fog működni, de ad még egy esélyt. És arra kér, hogy csináljak magamból Máriát, amit én érzek, vagy amit én gondolok. Hogy nagyon-nagyon tüntessem el magamat.
Vont ki a nőt saját magadból?
Igen. És képzeld el, hogy annyira mérges lettem, hogy azért, mert nekem ilyen a szemem, vagy én így nézek, hogy nem kapok meg egy szerepet, hogy akkor én nem vagyok jó színésznő, hanem fogom bebizonyítani, hogy
úgy uralod magad,
hogy el tudom halványítani a bennem rejlő nőt, és akkor rögtön mentem a fürdőszobába, és addig néztem, hogy amíg megláttam, hogy megvan, jó, hogy ez lesz. És utána úgy mentem el a castingra, hogy megkerestem egy olyan blúzt, amit tudtam, hogy próbálás nélkül vettem meg, és borzalmasan áll, és elmentem a színházba a Vég Attila sminkesünkhöz, és mondtam, hogy valamit csináljál velem.
Rondíts el.
Hát igen, hogy nem is, hogy rondíts el, hanem hogy halványítsunk el engem teljesen, az én vibráló, hogy is mondjam, személyiségemnek, ami mindig látszik, vagy nyilván.
Hogy az életet is vonja ki belőled, nem csak a nőt.
És ő segített nekem, és belülről én átkapcsoltam magam, és utána az életük azt írta, hogy nem tudja, hogy mi történt a múltkoritól, de hogy...
Hozd el ezt a blúzt, mert ebbe kell játszani.
Mert ebbe kell majd játszani. És nagyon sokszor meséltem már el ezt a történetet életemben, de közben meg szerintem ez egy különleges történet, hogy úgy
faragtad ki ezt a nőt.
Igen, és utána az Ildikó nyilván, ahogy próbáltunk, mert mondta, hogy jó, Szandra, akkor légy szíves, a következő próbára gondolt ki, hogy jár szerinted a Mária. És emlékeztem egy gimis osztálytársnőmre, hogy lenéztem az ablakon, és a gimi udvarán mindig azt néztem, hogy lehet úgy járni, hogy valaki suhan, mintha amikor megyünk a reptéren, tudod, ezen
a mozgójárdán.
Igen, mozgójárdán.
Elúszik.
És elúszik, olyan, mintha igen. És akkor az eszembe jutott, hogy hát, ha ez jó lesz, és akkor ezt meg... Szóval egy ilyen kis puzzleból, de valójában, amikor oda kerültünk, hogy már forgassunk, akkor már úgy megvolt, hogy ki ez, és hogy mi az, ami... Tudod, egyszer csak a színész, ha tudja, hogy ki az, akit játszik, akkor már nem kell jelenetenként kitalálni, hogy legyen a kezem, hanem elkezd benned élni, és úgy kezdesz el. És volt már olyan szerintem, hogy kb. A tizedik napon, hogy az Ildikó azt mondta, hogy Szandra, most itt van ez a jelenet, hogy Mária tereget, hogy most nem is mondok semmit, mert már benned van, és hogy már csak menjél és csináld, és akkor már bennem megszületett, hogy automatikus volt, hogy Mária hogy teregetne. Szóval, hogy igazából könnyű volt már. Az elején volt nehéz, meg megszerezni a szerepet, de...
Figyelj, erről csak az jut eszembe, hogy akkor neked egy nagy elégtétel volt, amíg megkaptad a díjat ezért. Hát ebben ennyi agyalás van, és ennyi végig gondolása annak, hogy te mit akarsz ezzel a szereppel, hogy akkor ez teljesen rendben van, hogy ettől elájult a világ.
Igen, csodálatos, és képzeld el, hogy még anélkül, hogy bármit is elárulnék, mert még nem lehet, amíg nem írtam alá bizonyos szerződéseket, de hogy a mai napig olyan helyekről keresnek meg engem, mert látták ezt a filmet, hogy az Ervin azt mondta múltkor, hogy tényleg hihetetlen, hogy neked elég volt egy filmet leforgatni. Ez hihetetlen. Mert hogy ha minden jól megy, akkor fogok forgatni Litvániában, de ez is a testről és lélekről miatt van. Mert a rendező megnézte, és nem tudott, nem, és mondtam neki, hogy most, mert ez egy két évvel ezelőtti dolog, és mondtam, hogy hát már nem tudjuk megnézni a castingot sem, mert terhes lettem. És akkor mondta, hogy jó, akkor minden jót és minden szépet neked, erre jelentkezett egy háromnegyed éve, hogy jó, akkor megszülettek a babák, én néztem színésznőket, de nem, és szeretnélek megnézni téged mégiscsak. Úgyhogy az testről és lélekről miatt, szóval, és most van egy másik, ami megint egy testről és lélekről miatt, és hát ez akkora tényleg adomány, és egy akkora történet az életemben, hogy mindig azt érzem, hogy amikor megkérdezik, hogy és mik a terveid a jövőre, vagy hogy lehet ezt überelni, hogy nem tudom, hogy lehet-e, de ha nem lennének gyerekeim, akkor mondhatnám azt, hogy én már, most ez remélem, hogy nem fog nagyon morbidul hangzani, de hogy én már meghalhatnék, mert én olyan boldog vagyok, hogy velem megtörtént valami, ami egy csoda, szerintem. Én mindig is nagyon realista voltam. Például, amikor az apukám azt mondta, hogy, vagy mondtam neki, hogy a katonába kerültem, apu! És mondta, hogy jó, mennyi a fizetésed? És mondtam, hogy jó, de mondom, ez most nem úgy kell, hanem úgy kell. Szóval elkezdtem magyarázni, és mondta, hogy nem, majd ha Amerikában lesz. És mondtam, hogy apu, mondom, nem leszek Amerikában, mondom. Hidd el, hogy nem leszek, mert ez nem úgy van. És amikor ott álltam az Oscar gálán, akkor arra gondoltam, hogy ez most azért állok itt, mert az apónak akarok mindig megfelelni, és beletette ide hátra, és úgy alakulnak a dolgok, hogy ez megtörténjen. Pedig én hidd el, hogy soha, amit Trokán Nóri mondta mindig, hogy ő ott állt a samponos flakonnal, és átvette a díjat gyerekként, és mondta, és én nem. Én tényleg én úgy voltam vele, hogy Úristen, csak Budapestre elkerüljek. Nagyon sokat beszélek.
Nem, hát azért kértem, hogy gyere. Azt akartam még végigmondatni veled, hogy Nagy Cenk, ahol te felnőttél,
Nagy
ugye?
Szétény.
Nagy Szétény, de
igen, de ezt Nagy sokan Cenk. Keverik.
Nem tudom, miért jött a nyelvemre. Meg, hogy Nyitrára jártál iskolába, és hogy akkor neked adott volt, hogy elmehetsz szlovák színésznőnek is, meg eljöhetsz magyar színésznőnek is, tehát, hogy semmilyen készség nem hiányzott hozzá, hogy akkor miért döntöttél mégis a budapesti főiskola mellett? Főiskola, mindig főiskolának hívom, de hogy egyetem mellett.
Ugye én voltam a pozsonyi felvételin, és ugyanabban az évben, amikor a Gálfi indított osztályt, én ugyanabban az évben voltam harmadrostás a Gálfinál és Pozsonyban. És akkor már az akkori párom, meg az anyukám, meg az apukám nagyon drukkoltak, hogy hát már harmadrost, akkor már mindjárt fölvesznek. És én meg annyira elkezdtem rettegni, hogy Úristen, ha most ide felvesznek, akkor hogy fogom kimagyarázni, hogy miért akarok esetleg Budapestre menni, ha oda is felvesznek, mert oda akarok menni. Aha. És akkor én nagyon-nagyon rossz voltam a harmadrostán Pozsonyban. Mindent. Igen. Igen.
Elintézted, hogy oda ne vegyenek?
Nem tanultam, mert oda úgy kell, hogy megtanulsz előre szövegeket, jeleneteket. És nem tanultam meg, egyáltalán nem voltam se kreatív, se semmilyen, és nem is vettek fel végül. Viszont a Gálfi osztályban sem. Nyilván, hát ez hogy máshogy lenne. És hát nem is lehetett volna nagyobb szerencsém, mármint most nem arra értem, hogy a Gálfival szemben, de hogy, mert utána ő tanított engem, de hogy a Jordán Tamás elhívott a Nemzetibe.
És stúdiósnak?
Ott, igen.
És az jó volt?
Hát az nekem fantasztikus volt. Fantasztikus. Amikor átvitt minket így a színpadon, és így mentünk ott, emlékszem, hogy én azt éreztem, hogy ez olyan dolog, ami nem lehetséges, hogy ez most történik. Hogy annyira boldog voltam, hogy a Nemzeti Színházban itt vagyok, és megyünk át, és itt fogok játszani. És amikor, képzeld el, hogy amikor volt a Sárga Lilium, amiben akkor a Shell volt, az egyik főszereplő, Kulka, és volt egy mondatom, vagy kettő. Volt egy, hogy betegek, azt kiabáltam, mint nővérke, hogy betegek. Volt egy másik, szintén kb. 2-3 szavas, és a mondtam, és a Kulka odajött a takarásba, és mondta, hogy nagyon jól mondtad. És szaladtam föl az öltözőbe, a naplomba, gyorsan beírtam, hogy a Kulka azt mondta nekem, hogy nagyon jól mondtam. Úristen, jaj, nagyon, nagyon, nekem az csodálatos év volt.
És úgy fölvetted utána, mint a szél?
Igen, igen. Molnár Piroska volt, Molnár Piroska, Benedek Miklós.
Hát ez most borzasztó.
Borzasztó. Benedek Miklós, Valló Péter, Jordán Tamás, ők tartottak nekünk órát. Molnár Piroska órája, Úristen, felállított. Mondd, hogy zongora. Emlékszem erre, mindenki előtt. Zongora, tudod, mert én pössze vagyok, nekem rosszak az esszeim. Most például nagyon, mert hogy nem vagyok gyakorló színész.
Nem vagyok gyakorló színész. Nem tűnt fel, hogy rosszak az esszeid, de hogyha akartad volna, akkor megmondtam volna fülre, hogyha akarsz, akkor te tudsz tájszólással beszélni, mert az A betűjét.
Kérezted most.
Igen, hallottam. Tehát én inkább arra gondoltam,
igen,
egyáltalán nem hallottam semmilyen sziszegő, de lehet, hogy azért, mert már tudod, bizonyos életkorban már az ember bizonyos frekvenciákat már képen van. De visszatérve az eredetire, hogy akkor boldog évek következtek neked, amikor fölvettek, és stúdiósból egyetemistává váltál, színművészeti egyetemistává, és azt kaptad, amire számítottál, amit igen, akartál?
Igen. Nagyon boldog voltam attól is, hogy a Máté Gábor az osztályfőnököm, meg ugye a Dömötör Andris volt a tanársegéd, az emberek, akiket felvettek, velük is úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon jól működünk, és hát...
Hát úgy tűnt ebből a karrierből, hogy neked még megszületni se volt nehéz, nem? Hogy, tehát, hogy a katonába elvitt magával az osztályfőnököd, és azért annál minőségibb színházat a magyar közvélemény szerint nehéz egy kezdő színésznőnek belőni, meg egy haladó színésznőnek igen. is, úgyhogy...
Igen. Igen, én tudom, hogy én egy szerencsés ember vagyok.
És elengedgettek filmezni is? Tehát, hogy megkaptad azt a szabadságot? Most a karrieredet tekintve nyilván igen, de...
Elengedtek.
Mert a katona nem arról híres, hogy nagyon szabadon lehet onnan kirajzani.
Nem, de Máté Gábor engem elengedett mindenhová. Még úgy is, hogy már ki voltam írva egy darabra, és kivett belőle.
Mert kérted?
Igen. Igen, mert én tényleg...
Mert egy filmszínésznő akarsz lenni? Mert hogy az vagy, csak hogy...
Mert hogy őszinte vagyok magammal, és biztos, hogy attól, hogy én az Enyedi Ildikóval kezdtem, mert volt előtte sorozat, de az Enyedi Ildikóval az egész munka és a forgatás, hogy nekem ez volt az első, hát automatikusan egy szerelem a filmezés.
Terhesen állni a jéghidegben az olyan nagy szerelem?
Hát igen, ez megtörtént, mert hogy ez a film még nem jött ki, habár rettenetesen várom, mert azt gondoltam, nagyon féltem attól, hogy Úristen, mi lesz ezután, hogy lesz-e valami ennyire nehéz, és közben könnyű, mármint abban az értelemben, hogy meg tudom csinálni, és hiszem magamról már az elején, hogy én ezt meg fogom tudni csinálni, és lett egy szlovák-magyar koprodukció, meg cseh, meg osztrák színész is van benne, és hogy játszatok benne szlovákul, németül, meg magyarul, 42-ben vagyunk, egy fiatal özvegy, és nagyon nehéz szerep, és egyből azt mondta a rendezőnő, hogy nincs casting, hogy ő tudja. A testről hogy és lélekről akar. Miatt, hogy igen. Nem volt casting. És képzeld el, hogy elkezdtem megérezni a forgatás alatt, hogy nagyon-nagyon tehetséges az Ivet, de olyan, mint ha Rácz Mária a testről és lélekből lenne. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon-nagyon nehéz, nehezen kezelhető ember, de nekem könnyű volt, mert amikor egy színész megérzi a zsenialitást, vagy a tehetséget a rendező felől, akkor mindent megcsinál neki. És én azért álltam 15-ödjére a hidegben, a hideg szobában, egy raktárban, nyári ruhában, télen, és nem tudtam még, hogy terhes vagyok, hogy zokognom kellett a jelenetben, és még közben fénybe beemelni egy kis autót, csak hogy elfagyott a kezem. És de most olyan szinten, hogy amikor így tudod, így remeg, és nem szabadott, hogy remegjen, viszont a kis autót a fénybe kellett tartanom, de nem tudtam, mert nem engedelmeskedett a kezem. És akkor az egész stáb az volt, hogy már mindjárt fellázadnak miattam, értem, de amíg Ivetta látta, hogy valami még nem jó, vagy nem olyan, vagy nem stimmel, addig nincs vége. És az egyszer csak a 12. után 12. csapó után elmentem valahová sírni, hogy ezt nem bírom, és a Viktor, a nagy Viktor volt a fodrászom, aki a testről és lélekrőlben is. És mondtam neki, hogy mondom, Viktor, mit csináljak? Mondom, Viktor, menjünk haza, vagy mit csináljak? Mondom, ezt ne. Azt mondta, hogy még csináld meg neki, csináld meg még egyszer, csináld meg, és aztán megyünk haza Budapestre, mert pont úgy volt, hogy aznap, és aztán befejeztük. És megcsináltam, és valahogy nem tudom, hogy. Ja, azt mondta az Ivet, hogy rakjam oda a tudod, ez a bomba, hogy
a melegítő.
Melegítő, a igen.
Gázmelegítők, igen. Tudják, amiket ott a...
Hogy rakjam oda a kezem. Kiraknak. Közben azt éreztem, hogy de most nem az a lényeg, hanem hogy már a lelkem össze van törve, hogy már nem bírok se sírni, már nem bírok semmit, mert már van egy limit, tudod, amíg kifacsarod magadból az utolsó könycseppet is. Na mindegy. Szóval, hogy ezt akartam ezzel elmondani, hogy akkor teszel meg mindent, amikor egy úgy érzed, hogy megéri. Hogy itt van veled szemben egy, ha bár igen, nem könnyű személyiséggel egy ember, de a rendezők meg ilyenek. Valahogy ilyenek. Valahogy annyi mindent kell a fejükben, annyi mindent. Úristen, kérdezték tőlem már, hogy rendeznék, eszembe sincs, tehogy is. Én nem vagyok erre teremtve. Erre teremtve kell lenni, hogy valaki lásson mindent egyben, és na jó, mindegy, kérdezz van,
hogy helyzet,
tudok beszélni akármely, itt tudok még ülni veled.
Ha én rendező lennék, csak téged akarnálak rendezni. Hát nem csodálom, hogy 20 percenként kapsz egy ajánlatot, hol szlováktól, hol csehtől, hol némettől, hol nem tudom, hogy mindenféle rendező téged akar vinni magával, aki ennyire ráérez arra, hogy a másik az mit szeretne, és egyre együttműködő, azért az nagy kincs az ilyen színész.
Igen, igen, egyébként az alázat, azt hozom otthonról, magammal. Uh-huh. És ezen nagyon sokat veszekszünk az Ervinnel, mert sokszor jöttem haza úgy ennek a filmnek a forgatásáról, hogy mint akit tönkretettek. Egy szürke, egy teljesen magában, mindig, ugyanis nagyon sok nehézség volt.
Egyébként ez a szerep, ez a fiatal özvegy, amiről mostanáig beszéltél, ez egy zsidó gyereket bújtat,
igen,
nem?
Igen,
ez a
igen,
történet.
Igen, egy varrónő.
42-ben.
Igen. És utána ugye bejönnek a faluba, mert hogy ez egy magyar falu Szlovákiában, amikor én megtudtam, akkor azt gondoltam, hogy most az életemből egy nagyon fontos dolgot, erről beszélhetek egy szerepen keresztül, hogy ez mekkora adomány megint, hogy ott van ugye a TEDx beszédem, ami miatt
igen,
nagyon sokan...
magad kötöd át magadat, nagyon ügyes, nekem nem kell semmit se csinálnom.
Nagyon sokan megkerestek, és nagyon sokan köszönték meg, hogy erről beszéltem, és hogy játszhatok egy ilyet, mert közben az van, hogy bejönnek a szlovák katonák a magyar faluba, hogy elhintsék a magvaikat. Akár a magyar nőkben.
Megerőszakolják a magyar nőket?
Nem kell megerőszakolni őket, mert hogy közben valamilyen szerelem alakul ki nekem az egyik szlovák katonával. Nem akarok többet erről beszélni, de hogy ez is egy olyan dolog volt, hogy kicsit olyan téma, ami Szlovákiában még így nem láttam, hogy ennyire őszintén és nyíltan
tárgyalva lett volna,
mint ami ebben a filmben lesz.
Egyszer csak megnézzük ezt a filmet, még nincs bemutatva,
Még nincs bemutatva. Nagyon, hát az Ivet miatt, mert az Ivet, meg lehet, hogy szerintem legszívesebben még 5 évet dolgozna rajta, amíg kiadja a kezéből. Remélem, most már hamarosan be lesz mutatva, mert ugye Molnár Piroska is játszik benne.
Ja, azt nem tudtam.
Nem, szóval vannak benne még magyar színészek, Monori Lili, meg az Újlaki Dini, úgyhogy...
Szóval akkor kanyarodjunk rá arra a TEDx beszédre, mert igazából én akkor döntöttem el, hogy egyszer majd még szert teszek rád, hogyha alkalmam lesz rá, mert én annyira odaszögezett a székemhez, mert hiszen a számítógépen láttam meg először ezt a beszédet, és én már nagyjából tudtam, hogy Szlovákiában milyen magyar kisebbségnek lenni, de azért tudtam, mert nekem volt egy tanítványom, akitől ezt megtudtam. De tőled hallani gyakorlatilag ugyanaz csak drámai módon előadva, az annyira hatásos volt, hogy szerintem te nagyon gazdag lettél azáltal, hogy neked módod volt kétféle identitással élni, vagy megismerni, hogy milyen a kétféle identitás. Miközben ez egy csomó esetben nyilván megviselt.
Igen, ha nem ezt a pályát választottam volna, és a pálya engem, akkor lehet, hogy nem tudnék ezzel, vagy nem tudtam volna ezzel mit kezdeni, vagy nem lett volna ebből egy plusz érzetem, de így, hogy színész lettem, nagyon-nagyon hasznosnak tartom, hogy velem ez történt, és így nőttem fel. Mert minden szokatlan, és minden drámai történés, amiből meríthet egy színész, azt utána attól mind csak gazdagabb, ahogy mondod. És én erre elég korán rájöttem. Tulajdonképpen a tájszólás miatt jöttem rá, mert amikor a felvételin, pont a Máté Gábornál talán, és most nem is fog eszembe jutni, hogy mi volt az, amit tájszólásban mondtam. Hú, de... Na mindegy.
Sajnos ebben nem tudok segíteni. Azt tudom, hogy mondták neked otthon, hogy ne beszélj
pestiesen. Ne pestieskedjé. És hogy ott, ahogy reagáltak, és oda voltak érte, azt éreztem, hogy...
Hát, hogy na, imádták, ugye?
Igen. Hát, hogy na, akkor nem volt hiába. Akkor én megérkeztem, akkor én a helyemen vagyok. Ugyanez volt azzal, hogy én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy az arcom is nagyon furcsa, hogy nem egy ilyen szabályos, nem egy ilyen baba szépség, mint mondjuk a húgom, és ezzel is nagyon sokáig küzdöttem.
És akkor... Nem éreztél rá, hogy ez... adottság, hogy ez jó, ez plusz, és nem minusz?
Egyáltalán nem, amíg az alaszentglóti táborban oda nem jött hozzám Asár Tamás, és azt mondta, hogy neked színész arcod van, csak gyakorolni kell. Aha. És az volt, hogy ó,
milyen jó mondatokat kaptál.
Nagyon, igen.
Kulkától is kaptál egy jó mondatot.
Igen, első. Jó mondatokat kaptam. Uh-huh. Igen, és milyen fontosak ezek a mondatok, akkor nem is tudja annyira, vagy annak az embernek nem, aki mondja, nem annyira számít nyilván, de hogy nekem meg egy örök mondat lesz. És az, hogy utána vizsgáltam az arcomat, hogy ja, mert hogy én csúnya is tudok lenni, meg szép is, és hogy ez tényleg milyen... Szóval, hogy valószínűleg, ha nem találtam volna meg ezt az egész színészetet, akkor mennyivel rosszabb lenne minden az életemben.
Unalmasabb lenne.
Unalmasabb, igen.
Gyerekként egyébként tudtad, hogy két nyelvvel kell fölnőni ahhoz, hogy kiegyensúlyozott életed legyen, hogy mindenütt otthon legyél, már a faluba ülni is, Nyitrán is?
Mivel a legjobb barátnőm szlovák volt, de úgy, hogy magyar apuka és szlovák anyuka, csak hát az anyukától tanulta a nyelvet, úgyhogy a Mária barátnőm szlovákul beszélt, és mi mindig jól el voltunk. Hiába, én magyarul, ő szlovákul, de hogy ez ilyen természetes.
Így beszéltetek egymással?
Igen. És aztán a két unokatesom ment a Szlovákovaiba, és az én szüleim is úgy döntöttek, hogy én is Szlovákovaiba fogok menni velük. A testvéreim nem mentek Szlovákovaiba, csak én, szóval nem tudom, azt
ez
még nem
kérdeztem,
hogy igen, véletlen döntés.
Két nyelvű lettél?
A testvéreim is, csak ők később kezdték. Aha. Viszont nekem már nem kellett vele küzdenem az általános iskolában, mert én már oviból úgy jöttem. De, hát ők is nyilvánvaló, csak hogy kezd ezt a gyerekeknél, meg ugye az apu mindig, mert a családunkban is voltak és vannak olyanok, akik szlovákok lettek, vagy szlovák iskolába mentek. Vannak unokatestvéreim, akik most már nehezen törik a magyart, úgyhogy ők is mind a két szülő magyar. Szóval, hogy ezek ilyen bonyolult dolgok, nem elítélendők, vagy... Egyesek részről igen, mindegy, most ebben nem menjünk bele, de hogy az én apukám azt mondta, hogy ő magyarnak akar minket nevelni.
És örült is, hogy Pestre jöttél iskolába?
Nem tudom, hogy ennek örült-e, mert az egyik utolsó mondatainak egyike az volt hozzám, hogy na gyere, gyere ide beszélgetni, mert mindig csak Pesten vagy. Úgyhogy nem tudom, hogy örült-e ennek. Örült, büszke volt rám,
igen,
persze.
Ettől függetlenül lehet örülni.
Igen.
És ettől függetlenül hiányozhat a gyereked, akkor is, ha a szomszéd kerületben van, akkor is mondhatom, igen, hogy gyere ide beszélgetni, mert te mindig csak nem itt vagy, igen, ahol én.
Igen.
És neked jó érzés volt itt egyetemre járni? Tehát, hogy könnyen beilleszkedtél?
Igen, mert nagyon, úgy éreztem, hogy az osztályfőnököm nagyon szeret engem, és igazából, az nagyon vicces, de azért nagyon sokat kellett dolgozni. Amint egy picit visszább vettem, vagy lustább voltam, akkor rögtön a Gábor szólt, hogy emlékszem egyszer a Fica István, a legjobb barátom, mert ő is felvidéki, és valahogy úgy nem mutattunk jeleneteket, és mondta, hogy látom, Felvidék visszavonult, hogy legyetek szívesek karácsonyi szünet után összekapni magatokat, és kérek tőletek jelenet. Ez is egy olyan mondat, ami mindig
Felvidék
mosolyt.
Visszavonult?
Felvidék visszavonult, úgyhogy igen. Szóval, hogy a Gáboron mindig lehetett érezni, ha épp nem dolgoztál, akkor nem beszélgetett veled annyit, kicsit. Tudod, ez egy ilyen természetes, mint egy ilyen szülő, vagy nem tudom, de lehetett mérni, hogy most Gábor rámosolygott, nem mosolygott rám, úristen, gyorsan kell valamit csinálnom.
Túlzott megfelelés vágy van benned egyébként?
Igen, már nincs, már csak akkor, amikor, szóval feleslegesen nincs. Feleslegesen már nem akarok.
Akkor már nem túlzott, már csak megfelelés vágy.
Pontosan. De az kell, az engem doppingol. Uh-huh. Hogyha már nem érdekel valami annyira, én nem teljesítek jól, sajnos.
Ja, hogy lehet látni, hogy
lehet, igen.
Akkor szálltál ki a dologból, amikor már igen, nem felelsz meg, mert nem akarsz megfelelni.
Igen. Igen.
Ez érdekes. Érdekes, de ugyanakkor meg azt hiszem, hogy attól, hogy lett most két gyerek szereplő az életedben, két fontos szereplő, annyira be kell osztanod az idődet, amikor a foglalkozásoddal bíbelődsz, hogy nincs olyan, hogy ne koncentrálj, mert nyilván olyasmiket foglalsz el munkaként, amik érdekelnek is, meg ahol teljesíteni akarsz, nem?
Igen, így van, és mindig tényleg nekem az a legfontosabb, hogy jöjjön valami, ami még nehezebb, ami eddig volt. Ez a lényeg. Ezt már régóta tudom magamról, hogy...
Azért jött eszembe, hogy ezt nem kérdeztem meg, hogy Morcsányi Gézával együtt játszani, az milyen volt? Hát hiszen ő egy amatőr. Azoknak mondom, akik véletlenül nem emlékeznek már erre a filmre, de biztos hallottak róla, vagy olvastak róla, hogy a Magvető Könyvkiadó igazgatója egy legendás irodalmi személyiséget választott ki főszereplőnek, Enyedi Ildikó ebben a filmben, és hogy milyen volt neked profi, kezdő profi színésznőként egy érett emberrel, de mégiscsak amatőr emberrel együttműködni.
Egyszerűen hihetetlen, hogy nincs a Géza.
És már meghalt egy éve, pont egy évvel ezelőtt halt meg.
Tényleg. A Géza egy olyan csodálatos ember volt. Ő nagyon, szerintem ő nagyon izgult. A bocsánatot kért, hogy nem tud jelbe állni, vagy tudod, mert akkor ugye nem nézel le, hogy ott van a kis vonal, ahova állni kell, hanem belépsz jelenetbe, és érzésre kell odaállni a jelbe.
Csak hogy az előző 50 évét nem ezzel töltötte.
Hát ez igen. Az. Igen. Volt olyan, hogy az Ildikó abszolút azt mondta, hogy ő teljesen külön instruál minket. Én nem tudom, hogy őt hogy instruálta, hogy neki miket mondott, hogy őt hogy irányította, meg engem, külön kezelt minket. Szerintem mi a Gézával nagyon-nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, és utána is, még a film után is volt, hogy felhívott és beszéltünk. Elújságolta, hogy ugye volt utána egy nagy filmfőszerepe Oroszország, vagy
egy orosz... Elkezdődött egy szürreális második karrier, nem?
Hát, igen.
A tiéd ahhoz képest egy teljesen normálisan előre haladó történet, igen, mint az övé,
igen,
volt.
Igen, nagyon-nagyon jó volt. Jó volt, és és úgy őrzöm az emlékeimben, mint egy igazán egy különleges lovagot, egy úriembert.
Uh-huh. És hogy ketten nagyon jól néztetek ki együtt, tehát hogy észre lehetett, ti meg a szarvasok együtt teljesen leképeztétek Ildikó álmát. Tehát, igen, hogy egy kívülálló számára megfejthetővé vált az, hogy mit akart meg, hogy mi ennek az egész történetnek a lényege. Ez nagyon érdekes. Úgyhogy rajongásod a rendezőkért, az nyilván az Enyedi Ildikó által megalapozott,
pontosan,
mármint a rajongásod a tehetséges rendezőkért, mert azért simán kinézem belőled, hogyha valakivel törököt fogsz, mármint hogy nem véletlenül mellé nyúlsz, és nem egy olyan rendezőt, igen, találsz, akitől hagyod magad instruálni, hogy az megkeserüli, mert azért egy kicsit úgy látom, hogy te egy ilyen kemény asszony vagy, hogyha akarsz lenni.
Aha. Igen.
De ezt feltételezem. Mm. Nem?
Hát kemény. Nem tudom, inkább először vagyok talán tisztelettudó, és amikor már nagyon felbosszantanak, vagy már nagyon sokat nyeltem a tisztelettudásommal, mm-hmm, és akkor egyszer csak már kiugrik.
És oda csapsz.
Hát akkor már igen, és pont az Ervin azt mondja, hogy ez abból fakad, hogy már az elején nem szólok. Mert addig gyűlik.
Csak megint elfelejtettem mondani azoknak, akik véletlenül nem tudják, biztos nincsenek ilyenek, de azért mondom, hogy Nagy Ervin a te férjed, és a ti családi együttműködésetek legutóbb abban, ja nem, az nem együttműködés volt, csak majdnem ide kevertem valami állásfoglalásodat. Nagy Ervin arról híres, hogy nem rejti véka alá, ha valami társadalmi sérelmet érzékel, akkor azt ő azonnal kifejti, és emiatt sok, hát ilyen szerintem sokszor handicapes helyzetbe hozta magát, de nem csak szerintem, hanem hogy ezt kicsit nehezen viselik el a művésztársadalom irányítói. Finom és diplomatikus voltam.
Igen, abszolút.
És hogy te ezt örökölted, ezt az attitűdöd, vagy a te attitűdöd is ugyanez, véletlenül így egymásra találtatok, mert most hirtelen eszembe jutott, hogy megnyilvánultál, nem, ez nem egy politika-centrikus tévéműsor, vagy beszélgetés, de ezzel együtt, hogy te is kifejtetted hirtelen az álláspontodat a Nemzeti Színházas balesettel kapcsolatban, nem mondom most el, hogy hogyan, röviden és nagyon ütősen, amitől aztán rád is szállt az egyik napilap. Ezeket mind elolvastam. Ez könnyedén lepelgeted magadról?
Én nem olvasom el, képzeld el.
Jól teszed.
Csak így lehet, hogy nem olvasom el, főleg, hogy annyira, annyira nevetséges, túlzó, és tényleg nem nevezem újságírásnak. Úgyhogy nem bosszantom magam ezzel, mert se ősz, se rákos nem akarok lenni miattuk, úgyhogy nem olvasom el ezeket. Habár voltak kedves ismerősök, akik rám írtak, hogy
hol találom meg,
és mik a vezető címek, de nem izgattam magam, mert hogy már annyira hozzászoktam, amikor Ervin mond valamit, és arra mik a reakciók. Hogy
és az téged is elér?
Mármint,
hogy
elér, de nem.
Egy kalap alá veszik a családot?
Szerintem igen, és szerintem ez nem baj. Nekem ugye ebben mindig az volt a nehéz, erről nemrég beszéltem pont talán a Kovács Bálintnak, aki megkérdezte, hogy én hogy bírom azt, hogy az Ervin ennyire őszinte is, uh-huh, és nem rejti véka alá véleményét, és voltak harcaink, mert hogy én ezt vállalom, hogy én egy kisebbségben nőttem fel, nekem az apu ezt nagyon sokszor mondta, úgyhogy egyébként egy nagyon bátor ember, és rengeteg emberen segített, hogy most csönd vagy, hogy egy kicsit, jó? Hogy most nem kell. Volt egy mutogatós bácsi a faluban, és egyedül én, amikor beszólt valamit, a buszmegállóban álltunk lányok, gyerekek az iskolából, ott álltam a barátnőmmel, akik várták a buszt. Most nem tudom, hogy elmondjam ezt a mondatot, mindenre nem, inkább nem mondom, egy provokatív mondat volt.
Mondd el.
Jaj, föláll mindenem, ahogy arra ment biciklivel, és képzeld el, hogy visszaszóltam, visszakiabáltam. De úgy, hogy felnőttek, és mindenki is ott állt a buszmegállóban, és az apunak elmeséltem büszkén, aki azt mondta, hogy soha többé, mert ha egyszer egyedül leszel, és beránt egy bokorba, vagy bármi, tudod? és hogy én ebben nőttem fel, de közben meg mégiscsak én vagyok az a lány, aki bekiabált mindenki közül. Szóval ez egy állandó,
belső harcolás.
Egy belső harc, és hogy nem véletlen, hogy amikor az Ervin mond valamit, akkor én először dühös vagyok, hogy van két gyerekünk, tudod, rögtön jön egy féltés. És aztán az Ervin azt mondja, hogy de ezért szerettél belém, de ez neked fontos. És akkor kifújom magam, és eltelik egy kis idő, és egyetértek, és támogatom, mert támogatnom kell.
Hát mert te is olyan vagy.
Hát mert valójában igen.
Igen. Ez nagyon jó kis beszélgetés volt, és lassan lekegyeget sajnos a rendelkezésünkre álló idő. Azt akarom még egy kicsit jutalmul magamnak megkérni, hogy amikor a TED-nek az elején beszéltél kicsit tájszólásban, hogy légy olyan szíves, konferáld le nekem a heti jégbüfét, hogy meg egyáltalán az Instagram neved is annyira tetszik nekem. Hogy ezeket most mind Borbé Alexandrát hallották a heti jégbüfében, akit én nagyon kedvelek, és valószínűleg önök is nagyon kedvelik, és egyébként az európai mozinézők is eléggé kedvelik, hiszen ezért kapott díjat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál ide. Én is élveztem a beszélgetést. Mindenkinek kívánok nagyon boldog új évet, talán jobbat, mint a előző volt, mert az nem volt könnyű. Köszönöm.
Én köszönöm. Szóval nézzenek jövő héten is, akkor is lesz heti jégbüfé. Ilyet nem tudok minden héten produkálni, bocsánat.